Markusunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük keresztény testvéreim Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunk első három verszakát. A 130. Zsoltárunkat énekeljük, melynek első verszaka így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Meg Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a 130. Zsoltárban. Olvasom tehát Istennek igéjét a 130. Zsoltárból. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére a 188-as számú énekünk első három verszakát énekeljük. A 188-as számú énekünknek első verszaka így kezdődik, száj-száj magasra szíveink reménye.
Thank you.
Imádkozzunk. Köszönjük, hogy az adventi koszorún a második gyertya is fölgyulladt. Köszönjük, hogy annak a gyertyának a fénye örök világosságra emlékeztet bennünket. Arra a fényre, amit te árasztasz erre a földre. Arra a fényre, amely segít bennünket tájékozódni. Amely segít bennünket, hogy érezzük, az Isten reánk figyel. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy velünk voltál az elmúlt hét minden pillanatában. Akkor is, amikor ez tudatos volt a mi számunkra, és akkor is, amikor mi talán elfeledkeztünk te rólad. Belefeledkeztünk a mindennapok forgatagába. Köszönjük neked azt, hogy gondoskodó szeretetednek jeleit ismét számba vehetjük. Köszönjük, hogy asztalunkról nem fogyott el a kenyér. Köszönjük, hogy adtál erőt teendőink elvégzésére. Áldunk téged azért, hogyha eredményeket értünk el, hogyha úgy tudtuk egy munkásnap után pihenőre térni, hogy abban láttuk, nem volt hiába való erőfeszítésünk. Köszönjük neked azt is, amit lelki téren tehettünk meg. Hogyha volt bennünk szeretet, ha volt bennünk jóság a másik irányába, megértés vagy bocsánatra való készség. Áldunk téged azért is, Istenünk, hogy velünk voltál a mélységekben és a könnyekben. Sokan törött szívvel és törött lélekkel jönnek ma ide, hozzád, de olyan jó, hogy áldott orvosnak ismerhetünk téged. Olyan jó, hogy sebeinket gyógyítgatod, meglankadt erőnket te újból táplálod, azért, hogy tudjunk lendülettel, erővel nekiindulni egy újabb hétnek. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy családi körből érkezhettünk ide, hogy van otthonunk, vannak körülöttünk szerető szívek, hogy van kinek kezét megfogni, kivel megbeszélni, megosztani. És imádkozunk azokért is, akik a magányt tapasztalják meg. Talán úgy, hogy senki más nincs mellettük az otthonba, vagy talán úgy, hogy vannak ugyan szívek, de amolyan párhuzamosan élnek. Te légy az összekötő kapocs, te légy az öröktárs, te légy az, akiben érezhetjük, hogy mégsem vagyunk sohasem egyedül. Köszönjük neked, hogy te közelítesz mi hozzánk. Az advent erről beszél, a te eljöveteledről. És attól, hogy mi tudjunk tárt ajtókkal téged fogadni. Szívünk teljességébe zárni, hogy a legnagyobb kincs miénk lehessen. Csendesíts most el. Készíts ígédnek hallgatására, befogadására. És ad, hogy gyümölcsöt teremjen az, ami életünkben. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk hát énekszóban is az ige meghallgatására a 25. Zsoltárunk első és második verszak eléneklésével. A 25. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetének 1-től 8-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek igéje, felolvasom azt Ézsaiás próféta könyvéből a 40. fejezet 1-től 8-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondd, mit kiáltsak. Minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, elhult a virág, ha az Úrnak szele fuvalt reá, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Éppen nemrégiben a házi bibliaórákon vettük Ézsaiás próféta könyvének ezt a fejezetét, és akkor, amikor abban a bizonyos csoportban beszélgettünk erről a könyvről, akkor több olyan üzenet megfogalmazódott bennem, amit úgy gondoltam, hogy akkor ezen az istentiszteleten is hadd hozzak mindannyiótok elébe. Ézsaiáson keresztül az Úristen olyan emberekhez szól, akiknek a világa darabokra tört. Történetesen arról van szó, hogy Izrael népe fogságban van, Nabukodonozor király rabszíra fűzte ezt a népet, idegen földre, Babilonba kerültek, rabszolgasorsban sínylődik ez a nép. És akkor, amikor valaki ennyire mélységesen átéli az összetörettetésnek a fájdalmát, akkor nagyon gyakran átélheti azt is, hogy az olcsó vigasztalás az nem sokat jelent. Sőt, egyenesen kegyetlenségnek hathat az ember számára, hogyha valaki úgy próbál közeledni hozzám, hogy a szavában, a vigasztalásában igazán nincsen tartalom, meg nincs igazi erő. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Úgy gondolom, hogy más az Isten vigasztalása. Hogyha én most tovább szeretném bontani ezt a szót, vagy tovább szeretném magyarázni a vigasztalásnak jelentését, akkor valahogy így tudnám leírni, hogy lélegezni, segíteni. Mert amikor átéljük a mélységet, a nyomorúságot, az összetörettetést, akkor sok esetben átéljük azt, hogy mintha elhagyna az erőnk. Hogy mintha nem tudnánk talpra állni. Úgy elalél a mi szívünk, a mi lelkünk. Akkor, amikor az összetörettetést tapasztaljuk meg. Jön az Úristen is, azt akarja, hogy lélegzethez jussunk. Azért, hogy az ő szava által fölgyújjon a mi szívünkben a reménység. Tudjunk újból talpra állni. Tudjunk újból elindulni teendőinknek az elvégzésére. Olyan nagy ajándék ez, hogy az Úristen így akar vigasztalni bennünket. Azt tapasztalom, hogy az emberközi kapcsolatokban nagyon gyakran, amikor vigasztalni akarjuk a másik embert, akkor az sok esetben olyan töretlen, olyan esetlen. Sok esetben csak ilyen olcsó vigaszokat tudunk nyújtani, kínálni a másik számára, mert sok esetben mi magunk is ilyen olcsó vigaszokba menekülünk bele. Néhányat hadd említsek meg ezen olcsó vigaszok közül. Milyen olcsó vigasz lehet egy gyermek számára, ha karácsonykor nagy ajándékot kap, de a szülei egész esztendőben nincsenek otthon. Fizikailag nincsenek mellette. Vagy ha fizikailag mellette is vannak, de talán lélekben kerültek távol, és nem kapcsolódik össze a két szív, nem jön létre gyermek-szülő kapcsolat, úgy, ahogy pedig létre kellene jöjjön. Azzal az egy nagy karácsonyi ajándékkal mindannyian tudjuk és érezzük, nem lehet pótolni azt, amit egész esztendőben a gyermek nem kapott meg. A lelke, a szíve valahol, valamilyen úton, módon sérülni fog. 2-3 esztendővel ezelőtt Magyarországra utaztam, és egy kaszinó feliratán a következőt olvastam: lesz vigasz. Nyilván ez a Las Vegas amerikai nevének magyarosított változata, de azért annyira elgondolkodtatott. Valóban az jelenti a vigaszt? Valóban az a hely, vagy csak az alkoholnak a bódulata, vagy a játékba való belefeledkezés az, ami ott történik, de igazából nem jelent gyógyulást, meg nem jelent életrekelést. Milyen olcsó vigasz az, amikor nagyon ügyesen mindig megmagyarázzák nekünk, hogy miért kell emelni az árakat. Talán világszinten magyarázzák ezt meg, hogy a világnak egy bizonyos pontján drágult ez vagy amaz a termék, akkor nálunk is azt drágítani kell, vagy országos szinten magyarázzák ezt meg, ami számunkra. Csak hogy lehet sok esetben nem emelkedik sem a fizetésünk, sem a nyugdíjunk, és nem érezzük azt, hogy ez vigasztalna bennünket, bármennyire is okosan, érthető magyarázatokkal állnának elő. Aztán mennyire olcsó vigasz lehet annak a nagyon súlyos betegnek, amikor az egyik ismerőse megérkezik, ismeri a helyzetet, tudja, hogy az illető mennyire súlyos betegségben van, megáll a beteg ágy mellett, és azt mondja a betegnek, hogy jól nézel ki, meg hogy helyre fogsz jönni. Érzi a beteg is, meg a hozzátartozó is, hogy igazából ezek csak olyan üres szavak, csak olyan tartalmatlan szavak, amelyek nem vigasztalnak meg, nem melengetik meg az én szívemet, lelkemet. Olyan olcsó vigasz lehet egy megromlott házasságban az, amikor családi barátok érkeznek, és akkor néhány órára felveszük az állarcot. És színjátékot tartunk, hogy minden rendben van a mi házasságunkban. Nincs azzal probléma. Csak arra néhány órára játsszák ezt el, de igazából nem jelent ez támaszt sem a férjnek, sem a feleségnek. Ugye érezzük, hogy mennyire kevés az, amit sok esetben mi nyújtani tudunk. Ennyivel másabb, ahogyan az Isten közelít mi hozzánk. Hogy akkor, amikor ő szól ígéjén keresztül, vagy egy emberen keresztül, akkor az valóban reménységet gyújt a szívemben, erőt ad. Nem peregnek le rólam Istennek szavai, hanem még az összetörettetésben is tud úgy szólni, hogy arra lehet építeni. Miért tud így szólni? Azért, mert így olvashatjuk: Jeruzsálem szívéhez szóljatok. Annyiszor átéltük már talán mindannyian a magunk életében, hogy az Úristen a szívünkig szól. És az azt jelenti, hogy pont oda talál, ahol talán legjobban fáj neked. És pont azt mondja a te számodra, amire leginkább szükséged van. Talán azt érzed, hogy összetörtél ott belül, hogy feszít a szíved, és az Úristen így akar felszabadítani. Azért, mert a szívünkig szól. És azért, mert miközben szól, és miközben látja, hogy összetörettettünk, aközben ebben az összetörettetésben sem vetel magától. Nem mondja azt, hogy mivel összetörtetek, nem vagytok jók semmire, hát akkor kivetlek az én kezemből. Az összetörettetésben is így magához akar kapcsolni, és szívünkig szól. Megjelenik Jeruzsálemnek a neve. És nyilván ez vonatkozik a templomra. Abban az időben Jeruzsálem volt az, amely a templomot, az Isten tiszteleti helyet jelképezte. De jelenti ez a hitet is. Meg Izrael népe számára jelentette ez az otthont, a hazát is. Hogy azt mondja az Úristen, hogy őrizzétek meg azt a hitet, amit ott Jeruzsálemben, ott Izraelnek a földjén tapasztaltatok. Eljön majd az a pillanat, amikor hazavezetlek titeket. Bízzatok, ne féljetek. Igen, sok esetben éljük át azt, mint hogyha a hitnek, vagy az Isten tiszteleti helynek nagyon a távoli részére kerültünk. Azt mondja az Úristen, hogy ti őrizzétek azt a hitet, amit valamikor megkaptatok tőlem. És bízzatok abban, hogy az én ígéretemet be fogom teljesíteni a ti életetekben. Mennyire más Istennek ez a vigasztalása a mi emberi esetlen vigasztalásainkkal szemben. Az Úristen valóban úgy tud szólni hozzánk, mint ami erőt ad, mert nagyon jól ismert téged, személyesen, nefémet megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ismerlek, ismerem, hogy mi van benned. Jézus Krisztus is annyiszor arra a pontra tapogat rá, ahol az illető betegnek a legjobban fáj. Ami a legnagyobb kérdése, arra ad választ. Hányszor éltük át a magunk életében, nem csupán Isten tiszteletkor, hanem más alkalmakkor is, hogy az Úristen valóban azt mondta, amire leginkább szükségem volt. Szívemhez szólt, és bíztatott, hogy őrizzed azt a hitet, amit reád bíztam. Ez tehát az első gondolatkör, ami megjelenik ebben az ígében. Másodszor előjön ebben az ígében a bűnhődésnek a kérdése. Így olvashatjuk a második versben, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Nagyon jól ismerjük a hátteret, és nagyon jól tudjuk, hogy hány és hány olyan alkalommal történt meg az, hogy Izrael népe elszakadt az Úristentől. Figyelmeztette az Isten, hogy ennek nem lesz jó vége, hogy előbb vagy utóbb, de a büntetésnek, a bűnhődésnek a következményét le kell aratni. Nem vették komolyan Istennek szavát, és akkor eljött az a pont, amikor az Úristen megbüntette, elküldte Babilónia királyát, leigázta Izraelnek a népét, sokakat meggyilkoltak, és a népnek a legjavát elhurcolták idegen földre, Babilóniába. Annyira fájdalmas az, amikor elveszítjük a szabadságunkat, mert akkor, amikor talán szűkös a kenyér, azt valahogy át tudjuk vészelni, de annyival nehezebben tudjuk átélni, amikor a szabadságunktól fosztanak meg bennünket, és amikor kényszer munkára ítélnek. Így olvashatjuk, hogy kétszeresen sújtotta az Istennek keze Izrael vétkéért. Ez nem azt jelenti, hogy Isten annyira haragudott a népre, annyira meg akarta büntetni, hogy ebből ilyen kétszeres büntetés lett. Ez egy jogi kifejezés, és arra vonatkozik, hogy abban a korban, amikor valakit lopáson vagy sikkasztáson értek, akkor utána kétszer annyit kellett visszaadnia annak, akit így megrövidített. Ez a kifejezés arra vonatkozik, hogy Izrael népe a büntetés teljességét elszenvedte. Bűn és bűnhődés. Hogyan érvényes ez a mi számunkra, új szövetségi nép számára? Tudjuk azt, hogy az Úristen egyetlen fiát, Jézus Krisztust küldte el, azért, hogy így bűneinknek a teljességét elhordozza, alászállt a pokornak mélyére. És a pokol nyilván azt jelenti, hogy az Istentől el vagyok szakítva. Abban az állapotban vagyok, ahol már nem érzem az Istent. Nem érzem az ő szeretetét, közelségét, kegyelmét. Ebbe az állapotba ereszkedett le Jézus Krisztus, és hordozta el. De nyilván a magunk bűneinek a következményét is nagyon gyakran el kell hordoznunk. Hogy a butaságomnak vagy a bűnömnek rabjává válok, nem tudok tőle szabadulni, és ilyen kényszer pályára kényszerülök.
végig kell járnom bűneim következményének útját.
Mennyire hasonló Izraelnek a helyzet a mi helyzetünkhöz. Nagyon távoli ez a történet,
de mégis jelen való, mert ugyanígy elveszítjük a szabadságunkat, ami ott belül lakozik, elveszítjük lelki értelemben az otthonunkat, a hazánkat, és így elsodródunk az Istentől, és ilyen kényszer pályára kerülünk.
Jónásnak a történetét nagyon jól ismerjük, és nagyon jól tudjuk, hogy hogyan járja ő is végig ezt a pályát, hogy újból ugyanazt az üzenetet hallja az Istentől, és ugyanazt az üzenetet kell továbbítania, nem tud menekülni ettől. Magamban ezt így fogalmaztam meg, hogy az Úristen itt a földi világban járatja velünk valamiképpen a poklokat. Igen, átéljük a lelkismeret furdalást, a mélységet, a rabságot, amibe kerültem, a kényszerpályát a magam életében. És úgy gondolom, hogy sok esetben azért járatja végig velünk az Úristen ebben a földi világban a poklokat, nem csak azért, hogy döbbenjünk rá, hogy ez az ő büntetése bűneink miatt, és így kell bűnhődni, hanem azért is, hogy elrettentsen bennünket. Hogy a pokolnak örökkévaló részét ne kelljen megtapasztaljuk. Éppen csütörtök este fike bibliaórán vettem részt, ahol a függőségről volt szó. És meghívtak egy, két, illetve három olyan embert, akik egyikük alkoholból szabadult, a másik pedig a drognak rabja volt. És a kérdések gyanánt egy személy megkérdezte azt, hogy mennyire kell mélyre kerülni ahhoz, hogy az ember rádöbbenjen, hogy rabjává vált egy szernek. És mindannyian egyöntetően elmondták azt, hogy nagyon-nagyon mélyre kell kerülni. Nagyon-nagyon mélyre enged sok esetben az Isten. Azért, hogy utána ezt a mélységet úgy éljük át, és úgy tekintsünk vissza, mint ami utálatot vált ki. Utálatot önmagammal szemben, utálatot azzal a tevékenységgel szemben, amit folytattam. Annyira megutáljam, hogy utána ne akarjak újból visszatérni ebbe az állapotba. Igen, az Úristen még az ilyen poklokat is, földi poklokat áldásnak akarja használni. Hiszen ez a fájdalmas élmény vezet el bennünket oda, hogy drága legyen számunkra az Istennek bocsánata. Meg drága legyen számunkra az a tiszta élet, amit kínálni akar mindannyiunknak. Ez tehát a második gondolatkör, ami megjelenik ebben az ige szakaszban. Aztán így olvashatjuk továbbá, hogy egy szó kiállt a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. Úgy gondolom, hogy az advent az útkészítést jelent a mi részünkről. Tudjuk, hogy az Úristen ezernyiféle módon próbál közeledni mi hozzánk, az adventnek sokfajta áldásában akar elérni bennünket, de mielőtt ez megtörténne, azelőtt úgy gondolom, fontos a mi részünk is. Fontos az, hogy én is megtegyek mindent azért, hogy ez az út gördülékeny legyen. Hogy igazán meg tudjon érkezni Jézus Krisztus az én szívemnek teljességéig. Nyilván ez visszavezet bennünket oda, hogy abban a korban a király, amikor a maga birodalmából el akart jutni egy másik birodalomba, akkor azelőtt elküldte az útegyengetőt, az útkészítőt, hogy ahol hegyek vagy halmok vannak, azokat legyalulja, ahol pedig ilyen mélységek, gödrök vannak, azokat pedig feltöltse. Azért, hogy a király megérkezhessen a célponthoz. Ma már ez a célpont, ami szívünket, ami lelkünket jelenti. Kiálts! Akkor szoktunk mi kiáltani, amikor már nagy a baj.
És itt a kiáltás valóban arra vonatkozik, hogy nagyon fontos, hogy ezt a mi részünket is meg tudjuk tenni. Hogy tudjuk megfelelőképpen készítgetni az utat. Mit jelent a halom? Mit jelent a magasság a mi lelki életünkben? Jó lenne legalább ezen az istentiszteleten nagyon komolyan számba venni azokat, amelyek itt akadályok, és amelyek miatt Jézus Krisztus még mindig nem tud megérkezni hozzám. Jó lenne végre nagyon komolyan befelé fordulni, feltérképezni a mi lelkünket. Melyek a kinövések? Melyek azok a dolgok, amelyek már túlságosan nagyra nőttek az én életemben? Lehet, hogy a büszkeségem az, ami annyira nagy, hogy nem engedi, hogy Jézus Krisztustól áldásokat, ajándékokat elfogadjon. Lehet, hogy nagyon nagyra nőtt bennem az idegesség. Állandóan aggódok, idegeskedek valamiért, és igazából azon tűnődöm is, azon veszem észre magam, hogy egész életem lefolyik ebben az idegességben. Vagy lehet, hogy túlságosan sokat beszélek. Vagy a pletykának szava az, ami újból és újból áthat engem. Nemrégiben beszélgettem valakivel, és megmondom őszintén, hosszú beszédével ő lefárasztott. Lehet, hogy sok esetben ebben kell egy kicsit visszavenni. Sok minden nagyra nőhet a mi szívünkben, én csak néhányat említettem meg, de hadd tudjuk egészen komolyan, egyértelműen, nyíltan, konkrétan számba venni, amelyek ilyen nagyra nőttek, és amelyek nem engedik, hogy Jézus Krisztus megérkezhessen mi hozzánk. És a völgy, a gödör, az nyilván azt jelenti, amiből még kevés van. Amit még valamiképpen fel kell pótolni. Amivel kapcsolatosan kérnem kell az Istent, hogy abból még adjon nekem. Kevés lehet a szeretet bennem, vagy a megértés, az egymásra figyelés, vagy az Istenre figyelés. Az Úristen arra hívja fel bennünk a figyelmet ígéje alapján, hogy ezen az adventen mi is tudjuk készítgetni az utat. Mert akkor, amikor ez valóban megtörténik, akkor így olvashatjuk, hogy akkor meglátjuk az Úrnak dicsőségét. Meglátjuk az ő jelenlétét. Az Úrnak dicsősége sok esetben olyan álcázva vagy sokfajta ruhában érkezik meg, és nem mindenki látja azt meg. De akkor, amikor ez az útkészítés valóban megtörténik, akkor akár egy gyermek mosolyban, vagy akár egy másik embernek a beszédében, lényében, vagy akár egy istentiszteleten átélhetem az ő jelenlétét, megláthatom az ő dicsőségét, hogy igen, itt volt, ő szólt, és az ő szava valóban megvigasztalt engem. És végezetül negyedszer még egy gondolatkör, ami megjelenik ebben az ígében, és ez pedig a mulandóságot és az örökké valóságot állítja szembe egymással. Fű a nép. És tudjuk, hogy ez a mi mulandó voltunkra vonatkozik. Sok esetben talán csak temetésen éljük át azt, hogy mennyire könnyen elillan egy emberi élet. Mennyire gyorsan elszáll az a 70-80-90 esztendő hallom idősek szájából, akkor, amikor visszatekintenek életükre. És sok esetben nagyon sok embert ez elkeserít. Barátok között beszéltük, hogy most volt január, és már decembert írunk. Olyan könnyen elillan ez az emberi élet, és valóban annyira átélhetjük a keserűségnek, meg a kicsinységnek az érzését. Meg átélhetjük azt, hogy olyan könnyen kihullanak a mi kezünkből a dolgok. Hogy futva járjuk életünknek a pályáját, és nem kezdünk el élni. Kezdjetek el élni, az egyik zeneszámban fogalmazódik meg, és annyiszor marad ez el. Annyiszor csak az aggodalmakkal, a panaszkodással, a futással vagyunk elfoglalva, és talán elmegyünk a lényeg mellett. Olyan jó, hogy nem áll meg itt az íge a mulandóságnál, hanem így folytatódik, hogy az Istennek beszéde olyan fundamentum, amely örökre megmarad. És nem csak az ő beszéde, hanem a beszédnek forrása maga Isten is. És ezen az Isten tiszteleten azt akarja, hogy átéljük, hogy a mi mulandó életünket az ő örökkévaló lényéhez akarja hozzákapcsolni.
Nagyon nagy kiváltság ez, hogy a mi kicsiny lényünket, mulandó életünket hozzákapcsolja ez az örökkévalósághoz. Azért, hogy amikor életünknek utolsó szakaszához érkezünk, akkor ne a keserűség, és ne a kicsinységnek az érzése legyen ott, hanem minden mulandóságunk ellenére éljük át azt, hogy valóban örökkévaló jövendőt, országot készít a mi életünk számára. Amen.
Bizony, mi is sokszor átélhettük azt, Istenünk, amit Izrael egykoron, hogy összetört szívünk, összetört életünk, és ilyenkor nem egyszer olcsó vigasztalással közelítünk a másik emberhez. Meg amikor más van, baj van, talán csak ilyen olcsó vigasztalást nyújtunk a másik élete számára. Olyan jó, hogy te más vagy, Urunk. Te szívünkhöz tudsz szólni ilyenkor, és abban a szóban érezzük, hogy szeretet, hatalom van, és attól újjá életünk. Köszönjük, hogy a te ígédben olyan dolgokra mutatsz rá, amikben lehet kapaszkodni, ami felemel bennünket a mélységből, ami megvigasztal, meggyógyít, és újból erőre lendít az életben. Köszönjük neked, hogy szavakon túl hatalmadban átcselekedni, új jövővel megajándékozni bennünket, úgy, ahogy egykoron ezt a népet onnan Babilonból hazaveszetted Izraelbe. Sok összetörettetés után így tudták újból összerakni a darabokra tört életüket. Köszönjük, Istenünk, hogy ígéden keresztül szólottál, és felhívtad figyelmünket arra, hogy a bűnnek következményei vannak. Ha hitben élünk, és hozzád megyünk, bocsánatot nyerhetünk, és az örökké való bűnhődéstől, a pokoltól megszabadulhatunk. De földi következményeket, földi poklokat nekünk is sok esetben meg kell járnunk. Mert mi főztük meg azt a fekete levest, és nekünk kell meginni talán, érezzük, hogy bűneink miatt kényszerpályára jutottunk, talán éreztük és tapasztaltuk azt, hogy sok mindent elveszítettünk, otthonunkat, családunkat, javainkat, értékünket, talán éreztük a lelkiismeretnek kínzását, furdalását, talán éreztük azt, hogy nem vagyok már olyan közel az Istenhez. És vajon hogy juthatok ismét hozzá közelebb? Kellenek az ilyenfajta élmények is, mert ebben a bűnhődésben is áldás van, mert ilyenkor rettenünk el a pokolnak teljességétől, és ilyenkor lesz bennünk az az idvességes félelem, amely hozzáterel, te hozzád, ami megerősít minket abban, hogy ezeket az átkos bűnöket ne kövessük el, hanem maradjunk meg tisztaságban, maradjunk meg melletted egyenes ösvényen. Köszönjük, hogy jönni akarsz mi hozzánk. Légy velünk, hogy tudjuk elkészíteni számodra az utat. Vegyük számba lelki térképünket, a magasságokat is, amiből pedig sok van, pedig nem kellene, és a mélységeket, amiből kevés van. És az, hogy kezdjük el az útkészítő munkát, fordítsuk erre gondot is, így az elkészített úton szívünk közepéig eljöhess. Hadd éljük át a te jelenlétednek valóságát ezen az Isten tiszteleten is. És add meg számunkra azt is, Istenünk, hogy amikor átéljük a mulandóságot, akkor érezzük át azt is, hogy a te ígéd az örökké megmarad. Te magad örök vagy. Olyan gyorsan tovább szállt ez az esztendő is, olyan gyorsan tovább fog szállni egész életünk. És a semmivel maradunk, hogyha ezt a mulandóságot érezzük. De olyan jó azt nekünk tudni, hogy örökké való Istenünk van, aki magához ölel, aki ehhez az örökké valósághoz kapcsol. Hogy akkor, amikor minden elmúlik itt a földön, eljöhessen számunkra az a másik világ, a mennyeknek országa. Köszönjük, hogy ezt készítetted el a téged szeretőknek. Áldassál ezért minden időben. Amen.
Foglaljunk helyet, és csendes imádságunk előtt válaszoljunk az ige szavára, 184-es számú énekünk első és második verszakával. A 184-es számú énekünk itt kezdődik, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr.
Csendes imádságunkat vigyük az Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati persejben novemberben 4100 lej gyűlt össze két család részére. Mindkét család hálásan köszönte meg a támogatást. December folyamán a zilahi árváknak fogadunk el külön adományokat. Várjuk a jövő évi újságok és folyóiratokra a megrendeléseket, üzenet református család family, éjféli kiáltás, kérjük minél hamarabb feliratkozzanak. A Kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetségének szervezésében ma Kárpát-medencei imanap van, a rendezvény ma délután 4 órától lesz a Szamosfalvai Református templomban,
ahova szeretettel várnak minden érdeklődőt. Valamint hirdetem azt is, hogy megjött a Family idei utolsó száma, akik megrendelték, azok átvehetik. Hitvallástételre készülve énekeljük a 436-os számú énekünknek mind a négy verszakát. A 436-os számú éneket énekeljük, melynek első verszaka így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Testvéreim, tegyünk hitvallást a Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. Hiszek egy Istenben, életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.